Hálásak vagyunk, Istenünk, hogy dicsérhetünk téged, és köszönjük, hogyha ez az ének is egy kicsit a szívünkből szólhatott. Köszönjük neked, hogy rád tekinthetünk most, te ki hatalmas Isten vagy, aki lehajolsz hozzánk, törődsz velünk, gondod van ránk. És olyan jó lenne, hogyha a szívünkig elérne ma is a te üzeneted, a te igéd. Kérünk téged azért, hogy te tölts be bennünket, a te szent lelked erejével, és kérünk, hogy így légy ma is itt közöttünk. Áld meg, kérlek, azokat, akik betegség miatt kell távol maradjanak. Kérlek azért, hogy állj melléjük a szenvedőknek, és éreztesd meg a jelenlétedet, vigasztalásodat ad nekik. És kérünk, hogy bennünket is te építs most, te üdíts fel, te igéd által az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, 18. fejezetből, 18-tól a 27. versekig. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, mármint Jézustól, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá, még egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Egy gazdag ember van most itt előttünk a történetben, akihez Jézus beszél, és nem csupán gazdag volt, az a szó, amit itt előkelőnek fordítanak, az eredeti szöveg szerint azt jelenti, hogy egy vezető pozícióban lévő ember. És egy másik evangéliumban azt is tudjuk, hogy ez egy fiatal valaki volt. Tehát gazdag, ifjú, és egy vezető ember. Azt mondhatnánk, hogy élete csúcsára elért, hiszen karrierje az egekben van, még fiatal, előtte az élet, s már gazdag, már vezető. De mégis úgy tűnik, hogy az életéből még mindig hiányzik valami. Hiszen idejön, és az Úr Jézustól azt kérdezi, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. Valószínűleg az örök élet utáni vágy lehetett a szívébe, vagy talán még jobb ember szeretett volna lenni, ki tudja. Jézus érzékeli azt, hogy ennek az embernek problémája van az életében. Úgy látja Jézus, hogy félrevezetett és üres. Jól lehet, mi felnézünk rá és megbecsüljük az ilyen embereket, és azt mondjuk, hogy mennyire jó neki. Úgy tűnik, hogy ez az ember felkapaszkodott a siker létrájának a csúcsára, és most azzal szembesíti őt Jézus, hogy a probléma az, hogy rossz épületnek volt támasztva ez a létra. És így hiába való minden. Ide jön, ő is érzi, hogy valami probléma van, és kérdezi Jézustól, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. És Jézus a 10 parancsolatból idéz neki. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit is ismerjük a Bibliát, ha kicsit is járatosak vagyunk ugye a református keresztény teológiában, akkor azt érezzük, hogy itt valami elcsúszik. Ha valaki odajön hozzád, és megkérdezi, hogy mit kell csinálnom, hogy elnyerjem az örök életet, valószínűleg az a helyes válasz rá, hogy tudod, nem kell tenned semmit. Az örök élet teljesen ingyenes. Istennek az ajándéka. Csak higgy Jézusban, és fogadd el Istennek ezt az ingyenes ajándékát. És hogyha jól teszed, akkor azt mondod, gyere, üljünk le, imádkozzunk ezért, és imádságba fogadd el. Nem kell ezért semmi más csinálnod. Tudjuk jól, hogy a parancsolatoknak a betartása az nem juttat senkit a mennybe. Van egy ilyen félreértés, hogy azt gondoljuk, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, akkor minden rendben van, Isten elfogad minket, de olvassuk ezt is Pál apostolnál, hogy a törvénynek nem ez a célja, hogy bennünket üdvözítsen, hanem éppen az, hogy egy olyan mércét állítson elünk, amelyről világosan látjuk azt, hogy képtelenek vagyunk betartani. Ha Jézuson kívül bárki más lett volna, aki ezt csinálja, hogy oda megy hozzá valaki, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet, és ezt mondta volna, hogy felsorolja a parancsolatokat, bizonyára úgy kellene rá reagálnunk, hogy elszúrta. Miért a parancsolatok felé irányítja ezt az embert? Miért nem az Isten ajándéka felé? Miért nem a megváltás felé? De Jézus mégis ezt csinálja. És az az érdekes ebben a történetben számunkra, hogy miért csinálja ezt, hiszen mindenütt másutt. Elég volt az, hogy csak higgy bennem. Csak higgy és üdvözülsz. Nos, először is azt látjuk ebben a történetben, és azt leplezi le előttünk, hogy ahhoz, hogy üdvözüljön valaki, ahhoz, hogy örök élete legyen, nem elég jó embernek lenni. Még a jó embereknek is szükségük van megváltásra, és Isten kegyelmére, mégpedig azért, mert nem elég jók. A mennyhez, az Isten mércéhez képest nem elég jók. És hadd mondjam nektek, hogy ez, ami benne van így a levegőbe, és a mi gondolkodásunkba is beleégeti, belevési magát, hogy jó embernek kell lenni, és a jó emberek üdvözülnek. Tudjátok, mit mondott Jézus? Máté 5.48-ban azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Na majd akkor üdvözültök. Hol van ez a jó emberhez képest? Ki meri azt magáról mondani, hogy én nem csak jó ember vagyok, én tökéletes ember vagyok. Mégpedig olyan tökéletes, mint az Isten. És talán azért ebből a szóból már értjük, hogy hát azért hiány vagyunk annak a mércének, amit Isten elénk rakott. Nem elég jó embernek lenni, tökéletes embernek kell lenni, mégpedig olyannak, mint amilyen a mennyei atyánk. De akkor mégis miért válaszol Jézus ennek az embernek úgy, hogy a parancsolatokat idézi, hogy mit cselekedjek, amikor el akarom nyerni az örök életet? Tudjátok, hadd leplezzem le előre, itt az történik, hogy Jézus megmutatja ennek az embernek, hogy valójában nem tartod meg a parancsolatokat. Bár ez az ember így felel, hogy én ezeket megtartom ifjúságomtól fogva, és kezdi kihúzni magát, és azt mondja, na, ott vagyok a küszöbön, na mindjárt, megmondja Jézus, és már csak egy dolog hiányzik, valójában azt mutatja meg neki, hogy nem tartod meg őket. Amikor a 10 parancsolatra gondoltok, és próbáljuk ezt a legszűkebbre venni, akkor mindig a nagy parancsolat jusson eszünkbe, amivel összefoglalja Jézus a 10 parancsolatot. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Az első 4 parancsolat összefoglalása. És azt mondja a másik hasonló ehhez, szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Ez az 5, 6, 7, 8, 9, 10. parancsolat összefoglalása. Azt mondja Jézus ennek az embernek, vagy azt mutatja meg neki, hogy tudod, kedves barátom, te, aki azt mondod magadról, hogy megtartod a parancsolatokat, nézzük az első nagy parancsolatot, az első 4-et, te valójában bálványimádó vagy. Te nem az Istent imádod, te nem az Istent szereted teljes szívedből, hanem a te pénzedet. A te pénzed neked az Isten. Egyszerűen leleplezi azzal, hogy ha nem így van, hát oszd el. Tedd Istent a helyébe, és gyere, és kövess engem. Na ez az, amit nem tud megtenni az ember. Úgyhogy rögtön elbukik az első kőtáblán. De elbukik a másodikon is, amire ő azt mondja, hogy megtartja ezt elejétől fogva, ifjúságától fogva. Mégpedig miben látszik? Kedves barátom, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És nem vagy hajlandó bőkezűen adni a szegényeknek a te vagyonodból. Akkor nem jobban szereted magadat véletlenül, mint ahogy te itt mondod, hogy megtartod a parancsolatokat. Hisz a második ennyi, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nem tudod elosztani a szegények között a vagyonodat, a te gazdagságod létére? Gyakorlatilag ezt mondja Jézus, te nem tartod meg a parancsolatokat. Képzeljétek el, amikor vezettek, valahova nagyon siettek, és mondjuk gyorshajtáson rajta kapnak, megállít a rendőr, megbírságol titeket gyorshajtásért. És akkor te azt mondod ott a rendőrnek, hogy de hát én még soha nem öltem meg senkit. Soha nem raboltam ki egy bankot, mindig befizettem az adót, rendszeresen járok templomba. És csak nézne a rendőr, hogy mi köze ezeknek ahhoz, hogy te most gyorshajtáson téged rajta kaptak. Igazából nem számítana, hogy milyen jó ember vagy. Ott is abban a pillanatban áthágtál valamit, és ezért kapod a büntetést. És Isten igéje is azt mondja, ha csak egyetlen egyet nem tartunk meg az ő parancsai és törvényei közül, teljesen mindegy, milyen jó ember vagy, azért az egyért nem vagy tökéletes ember. De mondok egy másik példát, tegyük fel, hogy mondjuk egy tükröt vagy üveget akarsz venni a boltba. Megmutatja neked az eladó, a legcsodálatosabb tükör, hát csak egy kis problémája van, van egy repedés van rajta, de az csak egy repedés. Meg fogod venni? Azt mondja neked az eladó, hát nézd meg, most 1%-ot sem tesz ki ez a repedés, most miért nem jó, a tükörnek a többi része teljesen rendben van. Csak hát tudod azt, hogy egy repedésből is törött tükör lesz, mire hazaviszed. Ki az, aki repedt tükröt akar venni? És így, ugyanígy kell értsük azt is, hogy egyetlen bűn, bűnössé és törvényszegővé tesz bennünket, akkor is, ha az összes többit betartottuk. Na ez a tökéletességnek, és ez a jóságnak a mércéje. Hogy mit tekint Isten jónak, és mit tekint Isten tökéletesnek. Az a probléma ma, testvérek, hogy nagyon sokszor úgy hirdetik az evangéliumot, hogy túl hamar megosztjuk a jó hírt az emberekkel, anélkül, hogy eléjük raknánk azt a tükröt, hogy milyen állapotban vannak valójában. Sokszor bejönnek, hallgatják az evangéliumot, és csak arról szól minden, hogy téged szeret az Isten. Van egy kis probléma az életedben, gyere hozzá, térj meg, majd Isten befoltozza azt. Mielőtt még az ember megérezni a valós bűnös állapotát, hogy Isten előtt teljesen elítélt. Teljesen. És igazából, akik aztán a saját jóságukban kezdenek bízni, hát igen, még szeret is az Isten, meg azért elég jó is vagyok, mert annyi mindenben elismernek engem, lehet ifjú vagyok, lehet vezető vagyok, lehet gazdag is vagyok, ráadásul jó ember vagyok, templomba járok, saját jóságunkban kezdenek el bízni az emberek, mert nem hangsúlyozzuk eléggé ma az Isten törvényét. Hogy mi az, aminek híjával vagyunk? Mi az, ami a probléma az életünkben, amiért lehetetlen üdvözülni az embereknek? Erről szól ez az egész történet. Igazából az emberek vakok arra a tényre, hogy mi is a problémája Istennek velünk. De próbálja Jézus elmondani ennek az embernek, és ezt tanuljuk itt meg most Jézustól, hogy miért a parancsolatokat sorolja neki, hogy mit cselekedjen, hogy elnyeri az örök életet. Ha cselekedni akarsz valamit, barátom, azt mondja Jézus, tartsd meg a parancsolatokat. Egytől egyig, kipipálva az összeset egész életedbe, egyetlen repedés, egyetlen botlás se legyen. Na, akkor üdvözülhetsz. Tényleg azt gondolod magadról, hogy te ilyen ember vagy? Hadd mondjam, testvérek, manapság én úgy látom, úgy veszem észre, hogy sok megtérés az emberek számára inkább átok, mint áldás. Mert ezreket vezetnek hamis biztonságra, hamis békességre úgy, hogy nem ismertetik meg velük az eredeti állapotukat, hogy ők bűnös emberek. Hogy mennyire rászorulnak arra, hogy a Krisztus kegyelme az övék legyen, hogy elfogadják, hogy mennyire nincs más lehetőség, mint Jézus vérében bízni, és az ő megváltó halálát elfogadni. Testvérek, a tékozló fiúnak be kellett azt látnia, hogy atyám, vétkeztem. Nem csak arról volt szó, hogy jaj, de jó, hogy visszajöttél, és megöleli az apja, megvárja azt, hogy elmondja, atyám, vétkeztem. Látom a bűnömet, látom a problémát, hogy mi volt az, hogy kikértem a vagyont, hogy elmentem messzi vidékre, eltékozoltam, az disznokvályójáig jutottam, tönkre raktam az életemet, és ezért, atyám, én vagyok egyedül a felelős. Az pedig a te kegyelmed, ha ennek ellenére visszafogadsz engem. Na és akkor tényleg visszafogadja őt az atya, mert szereti őt. De a fiúnak meg kell lássa a valós állapotát ahhoz, hogy utána már ne vágyjon el az atyai háztól, és érezze és tudja, hogy ott van legnagyobb biztonságban. Hogyan gyógyulhat meg, testvérek, valaki, aki nem is tud arról, hogy ő beteg? Ha nem tudott róla, hogy milyen betegsége van, akkor nem is fogja azt érzékelni, hogy meggyógyultam én valaha. Meg kell, hogy lássuk azt az eredeti bűnös állapotunkat, amiről beszél az Isten törvénye nekünk. És azért van a törvény, hogy ezt lássuk. És nem csak egy ponton van repedés, hanem hány és hány ponton repedések vannak az életünkbe, meg összetörettetések, amiket az Isten újjá akar építeni benned. Enélkül minden megtérés sekélyes. Ha csak annyit hallottál, hogy szeret az Isten, de nem mutatták meg, hogy bűnös vagy, és hogy miből ment meg téged az Isten, akkor lehet, hogy sekélyes ez az egész dolog. Az első következő adandó nehézségnél az ilyen emberek el fognak bukni. Mennyi és mennyi olyan van itt is, akik itt voltak a templomba, gyülekezeti tagjaink voltak, de aztán hús, hírük sincs, nyomunk sincs. Valószínűleg azért történhet ez, mert ők is valami hamis biztonságban voltak. Jött valami nehézség az életükbe, valami nem tetszik nekik, ami itt történik. És nem az Isten kegyelmén, az ő bűnös, megváltott voltukon állt ez az egész hitük, hanem valami máson. Talán ezen, hogy szereti őket az Isten, és jött egy-két nap vagy hét az életükbe, amikor ezt nem érezték. És kire haragszanak? Hát persze, hogy az Istenre, meg a gyülekezetre, aki a közvetítője ennek. Nézzétek meg, testvérek, Jézus nem változtat, és nem enyhít semmit a tanítványság követelményein, akkor sem, ha látja, hogy ezzel ezt a fiút megszomorította. Ha megszomorodott, nincs mit tenni, egyszerűen nem tud üdvözülni, és Isten sem tudja őt üdvözíteni. Mi megtehetjük, hogy itt a templomban olyan evangéliumot hirdetünk az embereknek, hogy mindenkit szeret az Isten, jó vagy úgy, ahogy vagy, nagyon örülünk, hogy itt vagy, ami egyébként így is van, de ha nem mutatjuk fel, és nem látod meg a bűnös voltodat, nem érted ezt az egészet. Minek az a Jézus, minek itt az imádság, minek az ige tanulmányozás, minek az Isten tisztelet, és ez csak egy dolog, nem fogod érteni az életedben azt, hogy miért vannak nehézségek, ha szeret az Isten. Hogy jövök ki ebből? Vajon ki fog engem hozni? Vajon meg fog engem menteni? Vagy ez az egész csak egy bizonytalan valami? És hazudnak? Vagy az ige nem mond igazat? Óriási bizonytalanság. Jézus nem enyhít ezen, hanem vállalja, hogy ez van. És inkább tanít valamit a többieknek, mint hogy azt mondaná ennek a fiúnak, hogy na jó, téged elfogadlak így is, te elég jó ember vagy. Nem ezt mondja, hanem a többiekre néz, mikor ez a fiú elszomorodva elmegy, és azt mondja, tudjátok, olyan, a tevének könnyebb a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Miről van itt szó? Ugye a tű foka, rögtön az ember arra gondol, hogy a varró tűn az a kis lyuk, amin átfűzöd a cérnát. Nos, voltak, akik próbálják ezt enyhítgetni, és azt mondják, volt a jeruzsálemi falon egy akkorka kis hát kapu, amin ha egy teve letérdelt, akkor be tudták húzni, és ezt nevezték a tű fokának. Vagy van, akik azt mondják, hogy lehet, hogy elírás történt, hogy a görögül a teve, kamelosz, a hajókötél pedig kamilosz, és hogy talán könnyebb ezt a kis kötelet átfűzni, a hajókötelet a tűfokán, mint a tevének átmenni. De nem erről van szó, hanem arról, amit olvasunk. A tevének könnyebb átbújni a varró tűnek a kis lyukán, mint ahogyan az ember vagy egy gazdag üdvözülhet. A lényeg az, amit meg is értett itt mindenki, hogy akkor ki üdvözülhet? És Jézus azt mondja, hát barátaim, jól értitek, mit mondok. Azt mondom, hogy az embereknek ez lehetetlen. Te a saját erődből, akármilyen jó ember vagy, akármilyen gazdag, akármilyen fiatal, jó beosztású, akármilyen elismert, lehetetlen, hogy te üdvözüljél az Isten ajándéka és segítsége nélkül. Viszont azt mondja, az Istennek lehetséges. Ezért jött Jézus, ezért hal meg helyettünk, kifizeti az árat, ha te elfogadod az ő kegyelmét, váltságát, összerakja az életedet, újraépít, és azért leszel Isten előtt elfogadható, mert ő maga tökéletes volt. És a benne való hited által Isten elfogad téged ugyanolyan tökéletesnek, mint amilyen Jézus. Ezt tanítja a körülötte lévőknek, amikor a nagyon jó és gazdag fiú elszomorodva elmegy. Hadd említsem azt itt meg, testvérek, azt mondja Jézus, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába jutni. Ugye eszembe jutott, hogy mi általában a szegénységre tekintünk úgy, mint problémára. Ha valakinek nincs pénze, ha valaki napról napra ér, jaj, milyen rossz annak. Még általában a problémákat tekintjük úgy, mint nehézségeket. Itt meg valami teljesen más perspektívát mutat Jézus, hogy a gazdagnak van nagy baja az üdvösséggel. Ha valakinek problémája van, akkor a gazdagság, a kényelem és a jólét, na ezek igazán távol, és nehézzé tudják tenni az üdvösséget számunkra. Azt tudjátok és látjátok, hogy a Bibliában, amikor Isten megjelenik, amikor Jézus tesz valamit, ott mindig valami probléma van. És mi mindig a problémákra tekintünk úgy, mint ami jaj, nehézség, és csak ez ne lenne az életemben. Pedig pont olyankor nyílik ki a mennynek a kapuja előttünk. Talán tudnánk egy kicsit mi is másképp tekinteni a problémákra, ha ezeket komolyan vennénk. Miről van itt szó? Képzelj el egy embert, aki egy égő emeletes ház felső emeletén van. Ez volt az otthona, és nagyon szereti. De ég alatta minden, ég a ház. És az épület lángokban áll. Ha meg akarja menteni az életét, fel kell adnia mindazt, ami ott van mögötte. Ha ragaszkodik a dolgaihoz, és hisz abban, hogy őt a tűzoltók kimentik, de azt mondja, hogy ő nem hajlandó innen elmenni ebből a házból, akkor a tűz és a füst meg fogja őt ölni. A bűnbánat az, amit Isten vár tőlünk, amit ennek az embernek kell csinálnia, hogy elforduljon azoktól a dolgoktól, amik a házban vannak, és kiugrik az ablakon a tűzoltók által kifeszített hálóra. Na, ez megmenthetné az életét. A dolgait lehet, hogy nem annyira, de kezdhetne egy új életet. És mindkettő szükséges a megtéréshez. A bűnbánat is, hogy elforduljunk azoktól a dolgoktól, amik töröttek, repedezettek az életünkbe és a problémát okozzák, és az, hogy hittel ugorjunk és bízzuk Jézus Krisztusra magunkat. Ezt kellett volna tenni ennek az embernek is. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Nézzétek meg, hogy hiába gazdag, hiába fiatal, hiába vezető, egyszerűen elszomorodik. Semmivel sem járul hozzá az üdvösségéhez. És azt nézzük, vagy azt látjuk, hogy most, hogy hallja ezt, hogy hogyan lehet üdvözülni, most nagyon nyomorultul érzi magát. Ő érzi ott a legnyomorultabbul magát, pedig ő a legjobb ember, a leggazdagabb, és mit sem segít ez az életében, ott és abban a pillanatban, és aztán majd később sem. Hiába birtokolja ezeket. Sajnos így lesz minden olyan lélek, minden olyan ember, aki az Isten helyett e világi dolgokat tesz prioritássá az életében. Sajnos le tud húzni minket, és ehhez a világhoz tud súlyozni és láncolni, akár a vagyon, akár a kényelem, a jólét, de talán még a család, a barátok, ki tudja, minden. Súlyok, amelyek e világhoz kötnek, Főleg, ha megbecsült ember vagy, főleg, ha jó ember vagy, főleg, ha gazdag ember vagy, ha a világon már megmásztad a ranglétrát. De hadd kérdezze meg most tőlünk, befejezésül Isten igéje, vajon a te életednek a létrája a jó falhoz támaszkodik? És ott mászod meg ezt a ranglétrát, ahol kell? Vagy majd zuhanni kell egy akkorát, mint ennek a fiúnak, amikor az fent van a csúcson, és azt mondja neki Jézus barátom, hát erről le kell másznod. Rossz falhoz van támasztva, ha üdvözülni akarsz. Ha ebben a világban akarsz valamire jutni, karriered csúcsára, az a tiéd, maradhatsz. De tőlem azt kérdezted, mit cselekedj, hogy elnyerd az örök életet. Mász le erről az egészről. Fogd a létrádat, támaszd a másik falhoz, Istennek a kegyelméhez, és na, ezen kezdjél el mászni föl, hitáltal. Vajon a mi létránk jó falhoz támaszkodik? Ma még van lehetőség lemászni, vagy leugrani. Feladni azt, amiben bízok, legyen az a jóságom, az egészségem, a rangom, az elért dolgaim ebben a világban, ez ide lehet, hogy sokat jelentenek, de az üdvösséghez semmit sem adnak hozzá, ha csak nem inkább elvesznek tőle. De ha fel tudod ezt adni, és bízol benne neked, ezt mondja ma Jézus, add fel ezeket, jöjj és kövess engem. Ez az örök életnek a titka. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében hálásak vagyunk ezért az ifjú vezetőért, aki odament hozzád, és ezt a fontos kérdést tette föl neked. Talán ott van a mi szívünkben is olykor. Lehet, hogy nem pont ezzel a kérdéssel érkeztünk ma ide, de köszönjük, hogy te pontosan tudod, mire van szükségünk. És hiszem, azért hoztad ezt ma elénk, mert van itt legalább valaki, akinek pont erre van és erre volt szüksége. Kérlek azért, hogy a te válaszodba hadd tudjunk belekapaszkodni. Ez egyfelől fölment minket, Urunk, hogy nem minket terheltél újabb és újabb dolgokkal, miket kell még cselekedni, hogy üdvözüljünk, hanem azt mondtad, te már mindent elvégeztél. Nekünk csak el kell engedni a büszkeségünket, a magunkban való bizalmat, a kényelmet, a világi dolgok szeretetét, és ugrani hittel a te karjaidba. És köszönjük, hogy azok biztos kezek, amelyek megtartanak minket. Évezredek óta gyakorlod már ezt. Köszönjük, hogy bennünket sem ejtesz el, senkit, aki hozzád megy, te el nem küldöd, és azt ígérted, mindenki, aki hisz, annak örök élete van. Dicsérünk ezért téged, hogy ennyire egyszerűvé, ám de magunk számára mégis nehéz az üdvösség. Köszönjük, hogy mégis mindent te teszel, nekünk csak el kell ezt fogadni. Adj ehhez erőt a te szent lelked által, hogy merjük meghozni ezt a döntést, és legyen erős bizonyosságunk. Miután bűnbánatot tartottunk, hogy te vagy a mi megtartó, megmentő Istenünk. Áldott legyen ezért a neved. Amen.